Köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. Instant Payment Podcast sorozatunk második legfrissebb epizódját láthatják, hallhatják kísérletik figyelembe. A műsor az MVIS szakmai segítségével, támogatásával készül. Én Érczfalvi András vagyok, műsorvezető társam, pedig a szakmai oldalról Kozma Zoltán, digitalizációs vezető, fizetésforgalmi szakértő. A téma pedig, ahogy az első podcastban is, az AFR, az azonnali fizetés ökoszisztémája, ahogy azt itt megfogalmaztuk magunknak, ahogy mondom, az első adásban. Most két meghívott vendégünk van, Barta Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója, és Selmeci Kovács Zsolt, a Zsiro ZRT vezérigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Azt mondtuk Zolival, hogy tulajdonképpen most a rendszer kitaláló, ugye, és a szabályozói oldal van itt jelen a stúdióban.
Ez pontosan így van, és üdvözlöm én is a hallgatókat, meg a nézőket.
Szóval tisztázzuk akkor a szerepköröket, Nemzeti Bank és Zsiro.
Barta Lajos vagyok, köszönöm a meghívást, és ha jól gondolom, abban a szerepkörömben vagyok itt, hogy 2015 júniusában az én szobámban gyűltünk össze először a Nemzeti Bankban azzal az ötlettel, hogy akkor mi lenne, ha Magyarországon azonnali fizetési rendszert valósítanánk meg. Több szakértő kollégával leültünk, elkezdtünk gondolkodni, ebből aztán megszületett egy koncepció, amit 2016 folyamán leegyeztettünk a bankszektorral, és aztán megszületett egy szabályozás, ami nagyon röviden csak annyit tartalmazott, hogy egy bizonyos időponttól kezdve Magyarországon egy átutalást maximum 5 másodperc alatt le kell bonyolítani. Tehát ilyen szempontból, mint szabályozó is jelen vagyok, és aztán ennek a szabályozási feladatnak a megvalósítása során csatlakozott be Zsolt, a Zsiro ZRT vezetőjeként, hiszen a Zsiro ZRT ugye a Nemzeti Banknak a leányvállalata, és az az intézmény, amelyik Magyarországon a lakossági fizetéseket, meg a vállalati fizetéseket lebonyolítja. Úgyhogy mi adtunk egy impulzust, és aztán a Zsiro belépett, hogy megvalósítsa ennek az eredményét.
Azért az fontos, hogy ez egy kötelező impulzus volt. Ugye én azt mondtam, hogy ez egy turbófokozata volt az AFR-nek, mert más országokban nem volt kötelező, szigetszerű volt, az időben is voltak eltérések, hogy hány másodpercen belül kell megvalósulni az átutalásnak. Tehát itt volt egy nagyon komoly szabály az oldalról jövő ösztökélése, ugye a rendszernek.
Így van, és ugye ez azért is volt így, mert mi már láttuk más országok tapasztalatait, pont ezeket a problémákat láttuk, és már egész jól meg tudtuk fogalmazni, hogy szerintünk milyen lenne egy jó megvalósítása ennek a rendszernek. Egyébként ezt az is utólag igazolta, hogy abban az évben, amikor bevezettük az azonnali fizetést Magyarországon, akkor a Nemzeti Bank a Central Banking nemzetközi folyóiratnak megkapta nagy díját, ami a lakossági fizetések terén megvalósult fejlesztés után járt.
És a dolog jól működik, mert vannak egészen friss adatok, ugye arról be lehet számolni, rápillantott, ugye arra, hogy most ez hol tart egyébként a Zsiro szempontjából, mennyire szerették meg az ügyfelek, mennyire használják ezt az ügyfelek, mire használják az ügyfelek?
Akkor én is üdvözlök mindenkit, Selmeci Kovács Zsolt vagyok, a Zsiro ZRT vezérigazgatója, és talán azzal kezdeném, hogy minket, mint Zsiro ZRT nem annyira ismernek. De alapvetően a mi feladatunk volt az, hogy az így megszületett, az előbb említett koncepció alapján ennek a megvalósítását végeztük mi. Ugye eddig is működött egy bankközi clearing rendszer, aminek addig két pillére volt egy éjszakai, illetve volt egy napközbeni elszámlás. Ugye ez 2020 márciusától most már ugye kiegészült az azonnali fizetéssel. Tőlem általában, ha megkérdezik azt, hogy hol dolgozok és mivel foglalkozom, akkor azt mondom, hogy Zsiro ZRT, akkor általában nem mondanak, az nem mond semmit. Ha azt mondom, hogy az azonnali fizetési rendszert mi építettük, akkor általában azt viszont mindenki ismeri. És igen, örömmel tapasztaljuk azt, hogy még a másik platformoknál alapvetően azt látjuk, hogy nem olyan nagy mértékű a növekedés, de az azonnali fizetésnél egyébként 2020 márciusától ott folyamatos növekedést látunk. Tehát azok a tranzakciók, amik ebbe a kategóriába esnek, azoknak a száma folyamatosan nő. De azt látjuk egyébként, hogy nem elég, és ennél sokkal nagyobb potenciál van benne. Ugye erre majd valószínűleg kitérünk a következő, hogy milyen lépések történtek, illetve történnek jelenleg.
Esetleg egy-két adatot akkor hozzáfűznék a Zsolthoz. Mert az elmúlt 4 évben több mint 600 millió azonnali átutalást teljesült az azonnali fizetési rendszerben, és ugyan a mi szabályunk azt mondja, ami be van írva az MNB rendeletbe, hogy 5 másodperc alatt lehet maximum lebonyolítani egy fizetést. A jó hír az, hogy a 96%-a az 2 másodpercen belül teljesült ezeknek az átutalásoknak. És ami talán még egy érdekes dolog, és jól mutatja az ügyfelek, a végfelhasználóknak a szokásainak a változását.
Az éjszakai órák meg a hétvégén.
Igen, pontosan, ugye? Hogy több mint egy harmada, kb. 34-35%-a az átutalásoknak, az most már olyan időben keletkezik, tehát az ügyfél akkor hozza létre, kezdeményezi, amikor egyébként normál esetben a bankok zárva vannak, tehát vagy este, vagy hétvégén, vagy karácsony napján.
Szóval 2020, akkor jött a lehetőség, ugye, tulajdonképpen, most pedig van egy második hullám, ha úgy tetszik, ez a turbofokozat most újra erőt kap, majd meg lendületet kap, mert hogy most azt gondoljuk, vagy azt várjuk, hogy egyéb piaci szereplők is csatlakoznak, ugye, és érdeklődést mutatnak, ki mire tudja használni. Tehát most vagyunk akkor a jelenben, ugye, Zoli?
Igen, esetleg, hogyha még arra kitérnének, hogy mit tartalmaz az a két intézkedési csomag, illetve az a két csomag, ami 20-ban, meg 24-ben meg lett fogalmazva, amíg ezt tisztáznánk, mielőtt lépnénk.
Jó, tehát ugye 2020-ban az volt az elvárás a bankok felé, hogy egy alapszolgáltatást kell biztosítani a mindenkinek, kivétel nélkül, és ugye ez a magyar szabályozásnak a különlegesség, hogy mindenki, aki Magyarországon pénzforgalmi szolgáltatást nyújtanak, kötelező volt azt létrehozni, hogy 5 másodpercen belül 7x24 órában bármikor az ügyfelek átutalásokat tudjanak indítani és fogadni. És ezt hívjuk mi alapinfrastruktúrának, vagy alapszolgáltatásnak. És aztán ugye jött a COVID. Alig, hogy elindult a rendszer március 2-án, gyakorlatilag beütött a COVID, és egy kicsit lelassult az élet minden szektorában Magyarországnak, így a pénzügyi szolgáltatások fejlesztésében is. És elkezdődtek ugyan banki szinten különböző ráépítések erre az alaprendszerre, tehát egy következő réteget elkezdtek a bankok fejleszteni, megjelent a QR kódos fizetés, megjelent a fizetési kérelem, de azt láttuk, hogy ezek csak néhány bankban jöttek, és mivel nem mindenhol elérhető, ezért a hálózati hatás miatt nem tudott kellőképpen elterjedni. És amikor ezt láttuk nagyjából 2 évvel ezelőtt, akkor úgy gondoltuk, hogy szívesen segítünk a hazai bankszektornak, egy újabb impulzust adunk, egy újabb szabályozás formájában, és akkor ez meg is született egy újabb MNB rendelet formájában. És ennek az a lényege, hogy ez egy intézkedés csomag, több eleme van. Az egyik ilyen az volt, hogy megemeljük az értékhatárát az azonnali fizetésnek. Erről már múlt időben lehet beszélni, mert ez megtörtént tavaly szeptember 1-jével. Most már nem 10, hanem 20 millió forint alatt minősül egy átutalás azonnali átutalásnak. A másik lépés az most április 1-jén indult el. Ez azt mondta, hogy ha bárki egy fizetési kérelmet küld az azonnali fizetési rendszeren keresztül, akkor mindenkinek a bankjának képesnek kell lennie erre válaszolni egy átutalással. Ez tehát elindult, április 1-től működik. És a harmadik nagy lépés, ami majd következik, a szeptember 1-je, akkor pedig az fog bekövetkezni, hogy ha valaki, egy kereskedő vagy egy szolgáltató egy QR kódot előállít, ami egy szabványos QR kód, amit mi definiáltunk, és azt elküldi az ügyfélnek a mobiltelefonjára, akkor az ügyfél mobil alkalmazásának, amit valamelyik bank ad nyilván Magyarországon, képesnek kell lennie elolvasni ezt a QR kódot, és erre válaszul egy átutalást indítani. És ez nem csak QR kód lehet egyébként, hanem ez lehet egy érintéses technológián alapuló, vagy egy úgynevezett mailingen alapuló technológia is. Ezek különböző benyújtási csatornák tulajdonképpen. A vége mindegyiknek ugyanaz, hogy egy átutalás indul válaszképpen erre. És ami még talán fontos, hogy mivel ez egy teljesen új fizetési réteg az azonnalinak az alapinfrastruktúrája, ezzel el is nevezzük majd ezt, hogy az ügyfelek megismerhessék azt, hogyha bemennek egy fizikai boltba, és ott lehet ilyen módon fizetni, vagy bemennek egy online boltba, és ott lehet mondjuk ilyen módon fizetni, akkor ők ezt használják is. Ugye egy jó példát tudok erre mondani, hogyha ma bemegyünk egy boltba, tipikusan az ablakra ki van, vagy az ajtóra ki van ragasztva egy kártya társaság emblémája, és akkor ebből tudjuk, hogy itt lehet kártyával fizetni. Na ugyanezt szeretnénk, hogyha ezekkel az új technológiákkal azonnali fizetést lehet indítani, akkor ezt is fel fogják ismerni egy képről és egy hozzátartozó márkanévről az emberek.
Akkor azt most hallottuk, hogy már áprilistól átjárható egységes fizetési kérelem elindult. Ezzel kapcsolatban esettek friss tapasztalatokat, Zsolt, meg tudsz velünk osztani?
Abszolút, és ha még kiegészíthetem ügyvezető igazgatóra, én még egyet mondanék, hogy amikor elindítottuk az azonnali fizetést 2020 március 2-től, még volt egy nagyon fontos kiegészítő szolgáltatás, az úgynevezett másodlagos számlaazonosítók, ugye akkortól már kötelezővé kellett, vagy kötelezővé vált, hogy minden banknak úgynevezett másodlagos számlaazonosítótok regisztrálni a számlámhoz. Ugye ez lehet egy mobilszám, egy telefonszám, lehet egy e-mail cím, és lehet egy adószám is. Ugye ezek voltak azok a másodlagos számlaazonosítók, amiket hozzá tudok kötni a számlaszámomhoz. És ez miért fontos? Mert hogyha egy átutást akarok kezdeményezni, akkor és rögzítettem ezeket a másodlagos számlaazonosítókat, akkor nem csak ennek a 16 vagy 24 számjegynek a megadásával, hanem ezekre a másodlagos számlaazonosítókra is tudjak utalni.
Egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb, kézenfekvőbb.
Igen, meg általában azért ezeket beírni nehezebb, de hogyha az emberek a másik embernek általában ezért mondjuk magánszemélyek közötti viszonylatban a telefonszámát, e-mail címét a sokkal inkább megjegyzi, mint mondjuk ezt a 16 vagy 24 számjegyet, és talán az előtés esély is jóval kevesebb.
Ha kávé mellett kérdezik, hogy mi végre ez az egész igyekezett, akkor még mindig az áll. Ugye láttam egy másik nyilatkozatát, nem tudom mikori volt, amikor azt mondta, hogy az elektronikus fizetés és a készpénzes fizetés aránya az mondjuk a 24% talán a 76-hoz, ugye a KP javára. Mindez a sok lehetőség és csatorna és ösztökélés, amely ezt a szót mondtam az előbb, ez arra van, hogy ezt a dolgot a másik irányba, tehát az elektronikus fizetések irányába tolja el? És akkor versenyképesség, sok minden más persze szóba kerülhet.
Így van, ez egy tudatos stratégia, hiszen nagyon sok nemzetközi példa és nemzetközi szakirodalom igazolja azt, hogy minél több az elektronikus fizetés egy adott gazdaságban, ott az annál fehérebb nyilvánvalóan, és annál versenyképesebb, hiszen nagyon hatékony az elektronikus fizetések lebonyolítása, mondjuk a készpénzes fizetésekkel szemben. Ez a szám, ez egy pár évvel ezelőtti szám, most éppen ott tartunk, hogy közelítünk már 40%-hoz az elektronikus fizetésben, de még mindig több mint 60%, tehát majdnem kétharmada még a fizetéseknek készpénzben van. Tehát itt még nagyon sok tér van arra, hogy ez változzon, és az MNB-nek van is egy 2030-ig szóló pénzforgalmi stratégiája, aminek igazából ez a kulcs momentuma, hogy azt szeretnénk elérni, hogy megforduljon az arány 10 év alatt. Tehát 2020-ban pont úgy nézett ki, hogy 31-2% volt az elektronikus, és azt szeretnénk, hogy a 2030-ban kétharmad lenne az elektronikus. És ez nagyjából már akkor egy viszonylag versenyképes mixét adja a fizetési lehetőségeknek, de azt meg nem szeretnénk semmiképpen, ami szintén sokszor felmerül, hogy a készpénz ellen hangoljunk bárkit. Ameddig Magyarországon igény lesz arra, hogy bárki készpénzben szeretne fizetni, addig ennek meg lesz a lehetősége.
Egy apró szokást ebben a négy adásból álló sorozatban szeretnénk meghonosítani, ez pedig csak annyi, hogy az előző adásnak a vendég, aki Kiszeli Róbert volt, mindannyian ismeritek, tenne fel egy kérdést a következő adásnak a szereplőjének, nyilván ezt nektek is már lehetővé tesszük. És Robi kérdése az volt, de itt nyilván nem egy kávézacból jóslásra vagyunk kíváncsiak, csak egy megérzésre, hogy vajon a fizetési kérelemtől, vagy pedig a QR-kódtól vártok nagyobb növekedést. Zsolt, kezdjük veled.
Én azt gondolom, hogy az előző kérdésedre nem teljesen válaszoltam, akkor oda egy pici statisztika az, hogy ugye április 1-től kötelezővé vált a fizetési kérelem fogadása Magyarországon. És mi látjuk, hogy ebben az egy hónapban kicsit több mint 27 000 fizetési kérelmet küldtek egyébként a lakosság, illetve a vállalati ügyfelek. És azt látjuk, hogy ez egy rendkívül dinamikus növekedés. Ugye az előző évhez képest egyébként ez egy 120%-os növekedés volt. Tehát az látszik, hogy kezdenek azok a ráépülő szolgáltatások elterjedni, vagy legalábbis már ilyen első szárnybontogatások már megtörténnek, de én ebben óriási potenciált látok. És igazából az, hogy hol fog elterjedni, ez szerintem nagyjából azon múlik, hogy milyen lesz az ügyfélélmény, ki milyen üzleti modellt épít erre, illetve legutolsó sorban mondjuk a banki árazás az hogyan fog alakulni a QR-kód, illetve hogy a fizetési kérelem kapcsán. Én nagyon bízom benne, hogy egyébként így fejfel mellett meg fognak tudni élni. És akkor mondok egy példát, hogy mondjuk egy közműszolgáltatónál akár egy fizetési kérelmet küldeni, és akkor én bármikor rányomhatok, az nagyon kényelmes, de mondjuk egy online, vagy akár fizikai térben pedig egy QR-kóddal, NFC-vel fizetni, az lehet, hogy kényelmesebb, mint ha ott fizetési kérelmet kapok. Tehát, hogy mindegyiknek van tere. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a... Ha mérlegre kéne tenni, akkor egy picit azt gondolom, hogy az egységes adatbevételi megoldása, ezért most ilyen QR kódos fizetésnek nevezzük, abból több lesz, hogyha egy 5 éven belül nézzük, viszont gyorsabban meg lehető fizetési kérem fog elterjedni, mert arra, hogy nagy közműszolgáltatók építenek, akkor az viszont gyorsan el tud terjedni.
Igen, ez már következő kérdés lenne, tudom, de hát, hogy mégis kicsap le erre a lehetőségre. Ugye, tehát a kereskedők, vagy pedig a közműszolgáltatók, mert a nagy tömegében a közműszolgáltatóknál, sárga cseknél ez egy fantasztikus, kézenfekvő, egyszerű lehetőség. És tényleg egy win-win szituáció, és felhasználó élmény is ott van, mert én tudom eldönteni, én látom, kezemben tartom a pénzügyemet, de tudom, ez már lehet, hogy a következő kérdés, hogy ki fog ébredni először a piacon szolgáltatók közül, ki lát ebben fantáziát, de akkor jön itt is a kérdés, amit Zoli föltett.
Igen, hát itt Zsolttal elég régóta dolgozunk együtt ezen a projekten, tehát nagyon meglepő lenne, ha valami ellenkezőt állítanék ahhoz képest, amit mond. De gyakorlatban én azt várom, hogy mind a kettő terjedni fog, mert hogy nem teljesen ugyanazokra a fizetési helyzetekre jó az egyik meg a másik, tehát sokkal inkább gondolnám fizikai és online bolti térben használhatónak az egységes benyújtást, tehát a QR kódot, az érintéses technológiát, és sokkal inkább mondjuk a számlafizetés típusú tranzakciókhoz pedig a fizetési kérelmet, de ennek a mixe is természetesen létre tud jönni. Én éltem Németországban 18 évvel ezelőtt, akkor például ott volt egy nagyon érdekes fizetési megoldás, amit Magyarországon nem ismertünk, és ami egy kicsit hasonlít a fizetési kérelemre, hogy a boltban azt hittem, hogy kártyával fizetek, de közben egy csoportos beszedésre válaszul indult el a kártyáról egy tranzakció. Tehát, hogy lehet, hogy így fogják egy kicsit mixelni a dolgokat itt is, hogy úgy néz ki, mintha egy fizetési kérelem lenne, de igazából csak azért küldte azt a gyermekem, hogy én arra válaszul adjak neki egy kis zseppénzt, és akkor ez tulajdonképpen mi is, de akkor ez mégsem egy... Tehát ez akkor mégiscsak egy fizetési kérelem lesz a végén, de az eredeti célja az csak egy sima személyek közötti átutalás. Tehát, hogy én azt várom, hogy különböző szereplők, akik itt vannak ebben a pénzforgalmi térben, kereskedők, számlakibocsátók, technológiai fejlesztők, különböző lebonyolító intézmények, akár a pénzforgalmi szolgáltatók, vagy az ő segédjeik, akik technikai szolgáltatásokat nyújtanak nekik, vagy a pénztárgép szolgáltatók, akiknek ugye integrálni kell a pénztárgép rendszerekbe ezeket az új fizetési megoldásokat, azok elkezdjenek dolgozni. Mi ezt a feladatot már a piacra gondoljuk hagyni, tehát elég sokat szabályoztunk, azt gondoltuk, hogy ez a réteg már az, ahol akkor ráhagyjuk a piac, vagy versenyezzenek, és aki hamarabb és jobb megoldással jelentkezik, az remélhetőleg jobban újra tudja osztani azt a tortát, ami abból adódik, hogy még mindig 60% körüli a készpénzes arány, és abból elég sokat át lehet alakítani elektronikussá.
Nem leszűkítve a teret, de még mielőtt Zsolt válaszol a következő kérdésnek, az is lenne hozzátok, hogy láttok-e esetleg olyan helyet, ahol az AFL lényegesen erősebb lehetne, mint mondjuk a kártya vagy a készpénz. És akkor össze is kombinálnám azt, hogy ha mondjuk ilyen lehetőséget látnátok, mit kérnétek mondjuk az informatikai, meg üzleti vezetőktől? És most ne kizárólag a banki oldalra gondoljunk, ők szerintem elvégzik, amit kell, hanem a banki oldalon kívül, hogy hol láttok arra esetleg még lehetőséget, hogy ezt érdemes lenne végig gondolni.
Ahol most már abszolút érvény, azt gondolom, és akkor mondok kettőt, az egyik az, hogy a viszonylag nagyobb értékű fizetési helyzeteknél, de még amit 20 millió forint alatt van, ugye ez jellemzően azért a kártyánál, készpénznél, egyrészt nem hordanak ennyi készpénzt maguknál, akár mondjuk egy autóvásárlásra gondolok, illetve a kártyalimitek meg nagyon sokszor ezt nem hallják meg. Mondjuk egy nagy értékűeknél azt gondolom, hogy most is óriás előny van. Másrészt pedig például olyan vészhelyzet vagy vízmájor esetekben például otthon egy csőtörés történik, vagy elromlik valamilyen nagy értékű eszközöm, és azt rögtön meg akarom venni, és kiszállítják mondjuk, vagy kijön hozzám egy szerelő. Nem biztos, hogy készpénzzel ott meg tudom ezt a helyzetet oldani, mert nem biztos, hogy van annyi készpénz otthon, sőt általában szerintem sokaknál már nincs. A másik pedig az, hogy nem biztos, hogy van a szerelőnél mondjuk egy kártyaolvas, ahol ezt meg tudnám fizetni, és akkor ebben az esetben átutalom neki, és mondjuk a mobilbank alkalmazásában rögtön megnézi, ez már most is egy óriás előny. És egyébként, hogy hol van még tér a banki? Szerintem most az üzletfejlesztésen van jelenleg a hangsúly, tehát hogy mindenkinek akár fizikai, akár online shopban, akár kereskedő, akár közműszolgáltató, hogy ki kell találni neki azt, hogy ő hogyan fogja ezt az integrálni a saját pénzügyi rendszerébe, és itt azért óriási lehetőséget látok az informatikai szakértőknek is, hiszen ugye ez nem csak egy fizetési, hanem alapvetően egy ilyen összetett pénzügyi, egy vállalati pénzügyi rendszerbe kell valahogy ezt integrálni.
Abban segíts, hogy kezdjen neki esetleg, aki ettől nem banki oldalon, de kicsit távolabb van.
Mi segítünk ebben, ha beleszólhatok. Tehát az MNB most nagyon sok fronton próbálja elérni azt, hogy mindenki, aki ezen a piacon ott van, az elkezdjen dolgozni, és például iparkamarával, kereskedelmi vállalkozások szövetségével, különböző közműszolgáltatókkal, nagy szerep, kimondottan nagy számlakibocsátókkal, tehát nagyon sok ilyen szereplővel találkozunk, akár szövetségekkel, akár egyénileg is, és őket tájékoztatjuk arról, hogy mi ez a lehetőség. És nyilván ebből fog az majd megszületni, hogyha mondjuk van egy név nélkül egy nagyon nagy számlakibocsátó, aki főleg az energia szolgáltatóknak a számla. Itt milliós nagyságrendről beszélünk, tehát vannak ugye nagy szereplők, tehát amikor ő elkezd abban gondolkodni, hogy akkor hogyan bocsátja majd ki a számlákat egy év múlva, két év múlva, neki tudunk ebben segíteni, tehát vannak ilyen találkozóink, vagy akár az újfajta palack visszaváltási rendszerben, ott is beszélgetünk azokkal, akik ebben érintettek, hiszen ott automaták lesznek, ahol mi visszakapunk ugye pénzt, amikor visszavittük a műanyag palackokat, vagy bármit. Ezt is hogyan lehet megoldani mondjuk azonnalival, és akkor ezek a beszélgetések zajlanak. Elég nagy az érdeklődés, azt kell, hogy mondjam, tehát mind kereskedői, mind egyéb szolgáltatói oldalról. Jelenleg még ott látok egy kicsi elmaradást, és emiatt is például a bankszövetséggel is beszélgetünk, hogy az ajánlatok megérkezzenek a szolgáltatói oldalról a végfelhasználók irányába, tehát a bankoktól érkezzenek minél hamarabb az ajánlatok a kereskedőknek, számlakibocsátóknak.
Tehát egyfajta étlap.
Így van.
Tehát miről ugye, választhat, hogy mire tud használni?
Pontosan, ugye a vége ez egy pénzforgalmi szolgáltatás, tehát ezt egy pénzforgalmi szolgáltató nyújtja majd, de nyilván A bank, B bank és C bank egy kicsit más ajánlatot fog adni mondjuk egy nagyobb szereplőnek, vagy egy KKV-nak, és ezt várnánk most, hogy ez elinduljon. Nyilván a bankok is még jelenleg a fejlesztési fázisban vannak, például a QR kódos fizetésnél, tehát még azért nem annyira erőteljesen kezdték ezt a terméket a piacra vinni, de ebben segítünk a bankszektornak is, és segítünk azoknak is, akik igénybe fogják venni.
Instant Payment Podcast sorozatunk második epizódját kísérhettek figyelemmel. Barta Lajos, az MNB ügyvezető igazgató, és Selmeci Kovács Zsolt, a Zsíró ZRT vezérigazgató. Nagyon szépen köszönjük a részvételt. Kozma Zoltán pedig szakértő műsorvezető társam itt lesz a következő podcastban, és akkor is köszönjük a figyelmet a nézőknek, hallgatóknak.
Köszönjük szépen.